itthon Erdélyben.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Brassó megyei Homorod János falvára kalauzoljuk Önöket. A település közigazgatásilag Kaca községhez tartozik. Lakossága magyar anyanyelvű, nagyrészt unitárius vallású. Legtöbben földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkoznak. A falun átfolyó Tópataka egykor a Székelyföld határát jelölte. A falut 1332-ben Evanisz néven említik először, a nevét valószínűleg János nevű első birtokosáról kapta. A Köveshegyen már a romaiak is bányáztak követ a Krisztus utáni 3. század legelején. A hegytetőn 1813-ban kápolna nyomaira bukkantak. Unitárius temploma a 13. század második felében épülhetett, eredetileg Szent Péter tiszteletére volt szentelve. A templomot a 15. században gótikus, majd 1522-ben késő gótikus stílusban átépítették. A 15. században 4 saroktornyos fallal is övezték. Tornyát 1821-ben építették a templomhajó mellé.
Nagyon működött a kaláka, nagyon összetartó kicsi falu volt Jánosfalva.
Akkor még a betonút nem volt, mikor mi gyermekek voltunk, de azután, hogy kialakult, nagyon el vagyunk változva.
Sajnos a szomszédok közül már nem sokan vannak, de van egy nagyon kedves szomszéd, a Kelemen család, velük nagyon jó viszonyban vagyunk.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Sorbán Enikő énekel. Riportösszeállításunk második részét közvetítjük.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Márkos Ervin Sándor vagyok, nyugalmazott unitárius lelkész.
Mikor került vissza ide Homorod János falvára?
Én Homorod János falvi lakós igazából most lettem, 2 éve, mióta nyugdíjas lettem. De azelőtt nekem János falva volt a világ közepe, hiszen mindkét szülőm innen származott, és mindkét nagyszülőm is. Tehát a vakáció első napjától az utolsóig én jánosfalvi gyerek voltam. Itt nőttem fel, ezért nagyon sokat tudok Homorod Jánosfalváról. Érdekelt is, meg olyan környezet és millió volt a családom, ahol megfordultak az emberek. Nagyanyám egy olyan köztiszteletnek örvendő öreg mámi volt. A 104 évet megélt dédnagyapám, aki 16 évig volt községbíró, 53 évig jegyzője az egyháznak, borkereskedéssel foglalkoztak, hordókkal elmentek szekérfogattal le a Szászföldre, Cikmántorig, Szásznádasig, és 7 kocsmának ők hozták a bort. Még megvolt minden dokumentációs anyag, amíg a nagy bidomból, amiben zsírt olvasztottak, én ott gyűjtöttem a család erekéket, nem kerültek haza anyámék a szorványvilágból nyugdíjasnak, és akkor újból zsírt olvasztottak, és a papírokkal annyi volt nekik. Én azért szerettem Jánosfalvát, mert ennek megvolt mindig egy varázsa. Megvolt egy olyan ősiessége. Nem véletlen, mert 3 határ mentén létező falu. Homorod Darócnál vége lett a Királyföldnek, a Königsbodennek, és az utolsó 100 település volt. Jánosfalva pedig az első székely település. Ezekről sok mondavilág is van, mert a Tópataka választotta el a Szászföldet a Székelyföldtől, és az itten eső első oldalt Székely oldalnak nevezik. Van is arról egy monda, talán az egykori lelkész Sándor Bálint írta le, hogy a daróci szászok a Székely oldalt úgy akarták elvenni, hogy a csizmába Szászföldet tettek, és megesküdtek, hogy az elővén Márkus. A másik határ az itt húzódott el, Homorod Darócnál, a második bécsi döntés után. És ez a szűk magyar világ 4 esztendőt tartott. Én sokat foglalkoztam azzal, hogy a szászok hogyan menekültek el 44. augusztusában. Hogyan zajlott ez a menekülés? A jánosfalvi népek lementek, és az értékeket próbálták megmenekíteni az állatoktól, megkezdve az egyéb jellegű értékekig. Jelen pillanatban Homorod-Darócon összesen egy 500 él, és ekkor jut eszembe az a mondás, mikor a székely gyerek a katonaságtól hazaírta anyjának, hogy ebbe a messzi idegenben, mármint a nagy román földön, csak csupán ketten vagyunk magyarok, édesanyám, én s egy segesvári szász. Jött egy harmadik határ is. Ez már a kommunista határ volt, mert tőlünk 2 kilométerre városfalva leledzik. Ott a magyar autonómia működött annak idején, de amikor megyésítettek 68-ban, nagyon okosan kitalálták, hogy a tömb udvarhelyszékből egy kicsit lekanyarítunk, hogy vegyüljünk, hogy szebben nézzen ki a statisztéria. Homorod János falvát Brassó megyéhez szakították. Mint ahogy a Kishomorod mentén Székely Zsombort is elvették a Nyírő, a Székely apostol faluját. És így lett, hogy 2 kilométerre most megint határ van, Hargita is Brassó megye határa van. Tehát a hármas határ gyakorlatilag. Én nagyon sokat foglalkoztam ezekkel a kérdésekkel, mert érdeklődtem. Rengeteg folklór gyűjtöttem itt a vidéken. Ezeket a folklór gyűjtéseimet egyéni előadó estembe dolgoztam fel. Én itt tarisznyáltam fel magamnak egy egész életre. Hovatartozástudatot, értékrendet, szorványban éltem le az életemet, és tudatosítani akartam a szorványemberre, hogy a másság az nem szégyen, az mindig értéktöblet. Én gyerekkoromban egy olyat tanultam itt meg, ami egy életen át kísért. László Zsigmondné Eszternén a kezét összekulcsolta, s az életre tekintett, s azt mondta, ja, édes jó Istenem, én hálát adok neked, hogy én magyarnak születtem. Mert ha nem, helyszín én ebben a büdös életben meg nem tanultam volna magyarul. Így indultam el. A jánosfalviakat gólyásoknak nevezik, mert a Bodó nevű réten fogytak el a termények, és arra tartották a jánosfalviak, hogy a városfalvi kecskék jöttek be. Aztán valaki észrevette, hogy itt vannak a kecskék, és el kell menni behajtani őket, hogy a hajtás díjból a károkat megfizetni. De mikor oda mentek, akkor mondták, hogy térist, hegyi, ne hagyd varga, mert a jóisten most kézre ott. Erre a gólyák mind felrepültek az égbe, mert nem kecskék voltak, hanem gólyák. Ezért a jánosfalviakat gólyásoknak hívják és nevezik.
És most is vannak gólyák, látom ott a főút mellett.
Van egy pár gólya, de a zöme az Homorod-Szentpálon van, mert a Homorod-Szentpáli tavak vonzátában ott van a jó eledel. Egy másik monda, ami Jánosfalváról szól, az, ha mész Jánosfalvára, vigyázz a szád járására. Ne emlegess a medvéről, meg kiguvasznak a bőrödből. De hadd mondjam el ezt a mondát. Nagy Homorod mellett, lent a székely szélen, hol acélos búzas szép székely lányterem, legszésőbb faluja szép székely országnak, Jánosfalvának nevezik a falucskát. Sok tréfás dolgokról szólnak a népmondák. Na, egyet most közülök néktek itt elmondok, vajon nem várnak-e fejemhez dorongot, mert nem nagyon szeretik, ha szemükbe mondják, hogy a medvebőrét előre elitták. Szépen ragyogott a nyári nap az égen, kaszálták a füvet odarent a réten, szerteszét imitt ott a kendőrtes nyőtték, daros fiatalok szép csokorba szedték, de déltár itt a faluban nagy kiáltás halszik, az erdős a mező a hangtól vízhangzik, vén hegyiné kiált, most jött a mezőről, úgy kifáradt szegény, szeméből, könnyűből. Hegyi, Bálint, Varga, hol vagytok, vadászok, jöjjetek, fiaim, mert egy rémhírt mondok. Réten kenderembe 2 nagy medvét láttam, a dörmögésüket fülemmel hallottam. Jöttek a vadászok, Hegyi, Bálint, Varga, mint mesei hősök a nagy viadalra, hisz a medvebőre biztosan, na, mihénk, eladjuk icignek, addig el nem megyénk. s elmentek Icignek, pálinkás botjába, ki várta őket bent a karnerájba, s eléadja Bálint, hogy mi áradba vannak, hogy a medvebőrire mind italt kapjanak. Hát a zsidóes kapott a ritka alkalmon, mert ilyeneken vagyon a jó búsás hosszon, mert az itt való vadász, ha medvét akart lőni, a messze a havasra oda kellett menni, de megunták a megdék a havast, s eljöttek, hiszen itt a rétek még annál is szebbek. Na, de menjünk be, emberek, s pálinkát igyunk a medvebőrire. Aztán egyszer csak azt mondják, hogy na, menjünk ki a kenderbe, nezzük meg a medvét. S ahogy egyszer a kendérhez mentek, ma hallották a medvék dörmögését. Bálint temész elől, Varga temész balra, kezünkbe kerülnek, ha Isten akarja. S mindhárman egyszerre rálőttek oda, honnan az al halszott. Elcsendesült minden, s már semmi sem halszott. Na, menjünk bé, emberek, s nezzük meg a medvét, s adjuk el Icignek azt a becses bőrét. S mindhárman egyszer a kendérbe mentek. S amit ott láttak, jaj, hogy megrémültek, híres hanvasávó csutta medvének, egy szertelőtt korsó, amit meglelének, amit vén hegyiné nyövéskorot hagyott, mivel a szél béfúcs dörgő hangot adott. Hogy megyünk mi haza, kicsúfol mindenki, legjobb lenne innet nékünk elbuldosni. Bárhol járunk, csak gúnyolnak minket, van-e még eladó jó medve bőrötök? Ha ott jársz, testvérem, ne szólj a medvéről. Lehet, kiguvasznak még ma is a bőrödből.
Amúgy jár a medve manapság is?
A medve jár manapság is, itt a környező falvakban volt. A réten, a Homoród mentén le Homoród Szentpétertől városfalváig randalírozott a bocsaival nem is olyan régen. Ott zajlott le gyakorlatilag a székely lázadás, János Zsigmond előtt, a tömegsírés ott van azon a részen. De én visszaemlékszem, hogy gyerekkoromban a töröbúzásba a vadászt, Jóska bácsit, a medve egy kicsit megmocskolta, hogy itt mondták. De túlélte. Nem abba halt bele, de már visszadta lelkét a teremtőinek. Medve most mindenütt van. Rendes ember, az kevés, de medve van, van bőven.
Amikor itt gyerekeskedett, akkor nagyon sok gyerek volt János falván.
János falván nagyon sok gyerek volt. Iskola, óvoda működött. Én ezért jöttem haza vakációzni, mert itt volt a paradicsom. A Homoródba tanultam megúszni. Minden arról szólt, hogy ez a gyerekparadicsom. Voltak olyan népszokások, amik kötődtek a faluhoz. Én előszeretettel emlékszem vissza Gergely pápa járásra, habár színunitárius közösség van itt, de mi Gergely pápát jártunk. Felmentünk a közeli köves tetőre, a bánya tetőre, ahol még a rómaiak idejében kőfejtés volt, az a palakő létezik Jánosfalván. Ebből épületeket is húztak fel, de sírköveket is készítettek. Sőt, én még nagyajtán is találkoztam jánosfalvi pala sírkövekkel. Na és akkor kimentünk, valamikor piros-fehér-zöld zászlóval mentek Gergő pápázni. A mi időnkbe szép pirossal mentünk. Vannak még nekem képeim erről a periódusról, hogy mennyi gyerek Gergő pápázott. Így hangzott, hogy felmentünk a bányatetőre, csoportosan a gyerekek, csak magunkra felnőtt nem volt, és akkor ezt a versikét mondtunk, hogy eljött Gergő pápa napja a tavaszi szép napokba, eljött már a fecske gólya, romlott fészkét mosolyítsa. Fel a zászlókkal, fel magospa, lássák meg a nagy emberek, milyen boldogok a gyermekek, éljen, éljen. És akkor így ereszkedtünk le a karincába, mindig ott volt az aszalt körte, szilva, alma, pattogatott törőbúza, de azt mindig úgy szétszórták, hogy a gyermekek verték le egymást. Na ez volt az egyik, a Gergő pápázás, a másik az volt az apró szentekelés. Itt ötnapos bálok voltak a karácsony ünnepkörben. Karácsony első napján nem, mert a szent volt, úrvacsoraosztás, istentisztelet, másodnapján kezdődött a bál, tartott karácsony harmadnapján, utána ott virattak meg apró szentekre, és akkor úgy indultak el több csapatba. Apám egy nagy mozgató rugója volt az apró szentekelésnek. Szégyen volt ebben a napban józan embernek lenni a faluba. Felöltöztek maszkurára, én még emlékszem az ökrös szekerekre is, hogy jártak. A korsóba gyűjtötték az italt, hogy aztán este megint jött a bál, és a terem szűkösnek bizonyult, de minden nemzedék ott volt. És a zenészek úgy húzták a nótát, hogy mindig elmondták, hogy most a vén emberek nótája, most a fiatal házasok nótája, most a legények nótája. Aztán egy bizonyos idő után a színpadról leszállt a zenekar, és a hosszú asztalnál mújlajtóztak az emberek, és akkor ott kezdtek muzsikálni és danolni, de az egész terem. Mindenki ott volt, aki egyszer mozogni tudott a bálba. És akkor az apró szentekelés ott kezdődött a bálból, és ott is folytatódott este.
Tehát örültek a lányok, amikor mentek apró szentekelni, mert megvesszőzték őket, ha jól tudom.
Jaj, hát vessző is volt, de az másfajta vesszőzés volt. Mi örömet szerzett. Arról szól, hogy borsika ágakat, fenyő ágakat vágtak. Mentünk az erdőre, apró szentek pálcái, mert így neveztük. És például a nagy csapatban volt mindig egy doktor is, mert voltak olyan férfiak, akiket az asszony papucskormány alatt tartott, és nem engedte, hogy mulajtózni menjenek, és elbújtak, vagy pedig betegnek tetették magukat az ágyba, és akkor a doktor meg kellett vizsgálja, hogy parti képes-e. Emlékszem, hogy mondták Csoma Józsi bácsit, az asszony erősen szorította, hogy ne menjen, de mikor elkapták, akkor vitték, és elmondták, hogy na most meg kell igyálte 10 pohár pálinkát, hogy a többit érd utól. És már az ötödiknél tántorgott, és úgy itt a na jót, legyek olyan, mint a többi. Na ezt sokat emlegették azóta. Mi pedig a versikeket mondtuk, a kicsi leányokhoz mentünk, aztán a legények a leányokhoz. Ma már az apró szentekelés működgetik, de nem arról szól, mint ezelőtt. A versike az így volt, hogy apró szentek, Szent Dávid, éljen maga sokáig, pénzbe járjon bokáig, százesztendős koráig. Vagy Darócról úgy mondták a daróci gyermekek, hogy apró szentek, darabos Dávid, hegyen jár és korcsolyázik, eltörött a korcsolyája, adjanak pénzt, hogy megcsinálja. Na ez volt a másik apró szentekel is. Mi a bálokban megtanultuk a nótázást, megtanultuk a táncrendeket. Én emlékszem, hogy itthon nagyanyámmal táncolni kellett. Nagyanyám fütyölte vagy énekelte a dallamot, és mondta, hogy kettőt erre, kettőt arra, csárdás, akkor kettőt s egyet, tangó. Nem tudtam felfogni kicsi gyerekként, hogy éppen ez most miről szól ez a nóta, hát mindig oda mentem, s nagyanyámnak a fülibe sugtam, hogy mama, nanyó, á milyen? És akkor mondta, hogy sosszé, és akkor mondta, hogy tangó, és elmondta a lépéseket, és akkor már mentél, és mindenkit felkértél, időseket is, mindenki mindenkivel táncolt, a nemzedékek. Egy nagyon meleg ágya volt annak, hogy a közösség mit jelent. Rengeteg színdarabot tanítottak a tanítók. Margit tanítónéni 40 évig volt itt tanítónéni. Ezek a bálos esték mindig arról szóltak, hogy kellett kulturális műsor is, mert ilyen cím alatt lehetett eladni, hogy előadás lesz. Kellett megénekelre menni, de ezek jók voltak, mert a közösség ezzel összeverődött. Én olyan darabokra emlékszem, amit Jánosfalván láttam, innen is jött nekem a színház iránti szeretet. Itt játsztak Urimurit, itt játszták a tanítónőt, a Dadát, játszták a népszínművekből a Csikkóst, a Sári Bírót. Én mind ezeken nőttem fel, itt a kultúrban ezek működtek, és mind itt a falusi emberek jártak. Emlékszem, hogy volt egy bódogfali ember, az is benne volt a színdarabba, Péter Feri. Azt hiszem, hogy a Csikkóst játszták, az a jelenet, amikor felgyújtják a bárónak a házát, és ő lakályt játszott benne, egy mondatos szerepe volt. Kellett jöjjön a viharlámpával, vagy gyertyával, és az volt a szöveg, hogy itt mindenki megbolondult, csak nekem kell észnél lenni. És a premiéren így hangzott el, hogy itt mindenki megbolondult, csak nekem kell ész nélkül lenni. Még ma is megvan a monda, hogy kérdezték, hogy te is benne vagy a színdarabban, én benne. De csak ennyi volt a szöveges, azt is így adta el, aztán mai napig ott a monda, hogy benne van, mint Péter Feri a színdarabban.
Itt a kalálkázás is működött, amikor kellett mezőre menni, vagy házat építeni, akkor is össze tudtak fogni?
Össze tudtak fogni nagyon, és a középületekért nagyon sokat tettek. Például a művelődési ház, az az unitárius nőegylet segítségével épült nagyjából, az anyagi támogatást tojást adtak el az udvarhelyi piacon, és abból Zsigmond József tiszteletes idejébe épült fel a kultúrház. Aztán emlékszem arra, amikor a templomjavítások voltak. Vagy mai napig, ami még létezik a közmunka, amikor a temetőt tisztítják. De most már ugyebár az építkezés az másról szól. Én még benne voltam, amikor az anyai nagyapámék csűrt építettek, és falu kalákázott. Aztán visszajár egymáshoz. Működött, nagyon működött a kaláka, nagyon összetartó kicsi falu volt Jánosfalva. Meg is határozták a környéken, hogy melyek azok a falvak, hova szeretettel jártak a fiatalok mulatságba, meg minden. Kultúrélet is működött itt. Nagyon sok nótát is tanultam az öregektől. Például nótafa volt az én dédnagyapám is, aki 104 esztendőt élt meg, de doktorhoz sose járt, s a pipa szájából nem esett ki, és reggel a pálinkáját megitta, s a borács nem volt beteg, mert doktorhoz nem járt.
És ezt az egészségtelen szalonnát, meg kolbász, meg amit itthon a ház körül megtermeltek.
Naponta a koleszterin szintjét, és nézték, hogy rákos és cukros, és mindent megnéztek. Azt mesélték, hogy egyszer a lába eltörötte, kibicsaklotta, nem lehetett tudni, mert arról röntgenfelvétel nem készült, de két deszka közé szorították, és el volt rendezve. Nem foglalkoztak itt. Egészséges étkezés volt. Egész télen a farsang, az a mulatságról. Szóval volt farsangi bál is. És ahogy elmondtam, a karácsonyi bálok véget értek apró szentekkor, jött a két karácsony köze. Mert disznóvágások voltak karácsony előtt, akkor lehettek a két karácsony között, a torba pedig a szomszédság s az egész rokonság ott volt, óriási disznótorok voltak, ott is a mókázás egyfolytába ment. A szünet után jött a szilveszter napja. Szilveszter napján megint bál volt. A zenészek tust húztak, és elmondták, hogy na az esztendő utolsó nótája. Ki akar táncolni, ott a lehetőség. Azután behúzták a zenét, és az egész báli közösség felvonult a cinterembe. Az óév búcsúztató és új év köszöntő, toronyból zajló, nagyszerű népszokásokra. Dr. Hála József professzor úrral foglalkoztunk a témakörrel, hogy az óév búcsúztató, új év köszöntő népszokások a nagy humorod menti falvakba. Ennek a búcsúztatóknak az írója régi pástílusokból kezültek elé. Mindig volt ezeknek egy kicsit pikantériás vagy vicces szövege. Az óév búcsúztató Jánosfalván az különleges volt. A vidéken nem volt ilyen. Itt lejegyezte a fűzfa poéta író az esztendő eseményeit, az olyant, amit ki kell gúnyolni a toronyból. Nevet nem mondtak, de a fala történetet tudta. Mindig mondták, vigyázz, hogy hogy ész, nehogy békerülj a búcsúztatóba. Ezek a búcsúztatók a toronyból szóltak, voltak énekek, amiket kimondottan akkor énekelték az új esztendő napja az unitárius énekeskönyvből, és amikor a búcsúztatót elmondották, akkor megint ütött a harang 12-t, megkongatták az ütővel, és akkor jött az új év köszöntő. Apám 59-től írta a búcsúztatókat. Nekem megvan egy egész sorozat abból a búcsúztatóból. Mezei Ellemér kolozsvári egyetemi tanár is dolgozta fel, most ő is nyugdíjas, ő is a falu szülöttje. Én emlékszem, mert nálunk a búcsúztatók íródtak, de apám mindig a családdal kipróbáltatta, hogy rájövünk-e, hogy ki volt benne. Emlékszem olyant, hogy kommunista érában benne volt a búcsúztatóban, mert 25 ártattak kaptak a kollektívtől, hogy 25 ár helyett egy hektárt adjanak, mert úgyis van elég, mit a nyúlak rúgjanak. Vagy kollektív irodát vissza lehet adni, mert férfiak a küszöbét át nem merik lépni. Itt a brigádvezető úgy ordibál benne, csak az asszony népnek lágyul meg a nyelve. Már csak velük tudja a kaszálót kimérni, szereti a szoknyájukat, a szél úgy lebegteti. Mézes-mázas szavakkal kecsegteti őket, aztán a úgy tetszik, rámér egy pár ölet. És a végén apám mindig odaírta, hogy számba se vegyék ki, írtas költötte, hiszen jól tudják, nincsen elég esze. Aztán így megvoltak oldva ezek a búcsúztatók. Mikor ezek elhangzottak, vissza a nép a bálba, és még jött az új év első napi bál, ezért volt 5 napos, és Jánosfalva híres volt arról, hogy zenekarai voltak. Nem is egy. Én visszaemlékszek 3-4 primásra visszamenőleg. A vidéken volt a híres zenekar, a Hucsi zenekar, itt volt a Balogh zenekar, akkor most működik a Homoród mentén az Abásfalvi zenekarok. Abásfalviak is dolgoztak be. Nagy bőgősökre emlékszek, Lai Bára, meg a többiekre, akik bedolgoztak a Jánosfalvi Balogh zenekarhoz is, és Cimbalmasra is emlékszem, akit importáltak a Jánosfalviak. Hát volt itt élet, ezért imádtunk hazajönni. Rengetegen jöttünk vakációzni, nem csak a falusi gyerekek voltak itt. Minden gyerek hazajött a nagyszülőkhöz. Esténként mentünk a kertekbe gyümölcsöt lopni, annyira tudtuk, melyik kertbe hús, milyen fa van, melyik mikor érik, mentünk kertészkedni. Ez is beletartozott a boldog gyermekkorba.
Megtorlás volt?
Megtorlás nem igen volt, mert futni jobban tudtunk. De bepanaszoltak, és akkor bölcsen elhallgatták a nagyszülők. Nem szidódtunk meg egyáltalán. Úgy látszik, hogy egy íratlan szabály volt, hozzátartozott a Jánosfalvi élethez.
Hogy végigmentem itt a településen, én több portán azt látom, hogy a 100 hatás az építkezésbe megjelenik. Vagy ez nem az az igazi 100, hanem keveredett az itteni építkezési stílussal?
Egyáltalán nem véletlen, hogy megjelenik a 100 építkezési forma. Mert a 100 az mindig azt mondta, hogy az én házam, az én váram. Az én portámra nem néz be akárki, esetleg a madár röptébe. Az egy zárt világ, az egy belső intimitásról szólt. Na most, hogy ezek a hatások bejöttek, még a régi házakon látunk ilyen jellegű hatást, nem is egyen. Utána nyitottá váltak ezek, pláne most az új világban, mióta lettek új gazdagok, mert egy pár fiatal gazda felvásárolta a földeket, hogy a falu elöregedett, gyerekek nem születnek, már nem igen járnak haza vakációzni. Én most nagyon várnám az én unokáimat, hogy ha Jánosfalvi lakós lettem, hogy adjak belé egy kicsit abból a régiből, hogy a gyerekeket ótsam be ilyen Jánosfali bacillussal, hát ha nem múlik el hidegborogatással, szövődmény lesz.
Honnan kéne jöjjenek az unokák?
Nekem Kolozsváron van a 2 unokám, aztán a gyerekek a Szélrózsa minden irányába vannak. A 4 gyerekből, bocsánat, csak 2 gyerek s 2 leányka, mert itt a leányka nem gyermek. Azt mondják, hogy leánykát csutikával is lehet csinálni, és egy szerszámmal csak egy félit, még azt is mondják. De a nagylányom él a családjával Kolozsváron. Az unitárius kollégiumban nagy protekcióval bejutottak. Janka, az unokám, az 3-os volt, és Ádám pedig végzett 0-ot, mikor mondom, hogy semmi osztályt, nagyon haragszik. Én kereszteltem meg az unokáimat saját kezüleg. 2 gyerek az bankpénzügyet végzett, a nagyfiam pedig idegsebész Szegeden, a menyem is altatorvos, na ott is van egy unokám, de ő még 3 éves, azt nem igen engedték nagyapa közelbe, hogy még nőjön egy kicsit. Aztán Budapesten van a másik fiam, az is bankpénzügyet végzett, és a kicsi leányom az pedig pillanatilag Kínában van, mert Lincsesterbe végezte a mass média kommunikációt intenzív kínai nyelven. Na de hát én mindig azt mondom, hogy a jó tulajdonságot a gyermek az apától örökli. De hogy ez honnan kínaisozott el, ezt én nem tudom megmagyarázni. A postás se volt kínai.
Ez a falu szép helyen van, körös körül erdőség van, erdő neveli a betyárt, nagy arasszony, a szép.
Anna vagyok, Homorod János falvi. Itt születtem, ide voltak a szüleim.
Milyen volt a falu régebben? Mert most egy nagyon szép, kiépített falut látok én. De gyerekkorában hogy néztek ki az utcák, a házak, milyenek voltak az emberek?
Na, akkor még a betonút nem volt, mikor mi gyermekek voltunk, de azután, hogy kialakult, nagyon el vagyunk változva.
Betonút most is csak itt van a főúton, az utcákban de még mindig köves.
Nem volt, ott nem volt. Jó volt a gyermekkorunk, lementünk Daracig, énekeltünk határszélén, mennek a vadászok, akkor mentünk fel Városfalba felé, akkor ott voltak barátnéink, már mind meghaltak, Sándor Ölgös, Szabó Margit, azokkal mentem, énekültünk, két faluta volt, ára, arra, volt majális, olyanok voltak a majálisok, hogy még reggel felé is jártuk.
Miket énekeltek? Vannak ilyen Jánosfalvi népdalok, vagy ilyen Homorod menti?
Jánosfalvi nincsen, de vannak, hogy énekültük, mikor egy kicsit fiatalabb asszonyok voltunk, mikor egy poharról megittünk, vagy valami, akkor elkezdtem én, hogy elvesztettem zsabkendémet, meg már anyám írta, és kezdtem járni, és azt mondták, járjad, Danus, járjad.
Itt régebben voltak bálok, és én úgy tudom, hogy mindenki szeretett bálba járni, táncolni, jó, szórakoztak itt a fiatalok.
Mikor megkezdődött a bál, akkor a központba a mozsikások húztak két nőt át este, és mentünk, gyönyörű mulatság volt.
A lányokkal ment az édesanyjuk is?
Igen, mert nem volt a falon fogas, és nem volt, hogy a kabátunk ott letegyük, és mi mondtuk, a testvérem már még volt egy 5 évvel nagyobb Leon testvérem, és mondtuk, édesanyám, jöjjön, na, mert nincs hova tegyük a kabátunkhoz, sért édesanyám. Édesapám mozsikas volt, primás volt, elején, és utána bégés lett. De mindig vitt minket a balbas, mikor 12 felé volt, akkor leszállott a színpadra, és megtáncoltat, hogy kikísérts, haza kellett menni.
Más faluban azt hallottam, hogy a szülők azok a falvédők voltak.
Mondták mindig, hogy né, mennyi falvédő van. Igen, igen, igen.
Beleszóltak abba is, hogy kivel szórakozott, vagy kit választott párnak?
Nem, egyáltalán. Szép élet volt. Jó barátnénk voltak. Tiszteletes édesanyjával is. Mind együtt voltunk, együtt barátkoztunk. Aztán ők elmentek kialomba, és mi itthon maradtunk, de szép életet éltünk. Szinte az összes falu rokon.
Amikor munka volt, akkor is segítettek egymásnak? Kapáláskor, szénacsináláskor, vagy csak együtt szórakoztak?
A rokonság az mennek együtt, de erősen másabb. Elmentünk egy kossóval esténként a központba, ahol itt kanyarodtak le, sorba álltunk, s amelyiknek a kossó eltörött, az fizetett. Hajtottuk egymásnak, énekeltünk, hajtottuk egymásnak. Az öregek kiültek oda a leventéjék kapujukhoz, nézték, és kacogták, hogy mi mit csinálunk.
De miért haigálták a korsót?
Laptáztunk.
Labda helyett a korsóba haigált. Igen, de vízért mentek? Vagy nem. Csak vitték a korsót?
Üres volt a korsó. Az el volt valamennyire romolva, és úgy hajtottuk. Az, amelyik elállított, az fizetett.
És ilyenkor mit fizetett? Egy decit, vagy mit?
Hát igen, mentünk a szomszéd faluba vásárára, jött Csehüdét, vagy egy békével, voltunk a színházba, oda. Mikor mentünk, 3-4-en, asszonyok, van énekszóval mentünk fel. Szebb volt, jobb volt. Most meg úgy is van, hogy kapunk, hogy senki be se nincs.
Akkor most már nem ülnek össze, mert régebben összeültek, az Alszegen is voltak padok, s a Felszegen is, a Gagyaszár utcában is.
Igen, igen volt mindenütt, csak most másabb.
Akkor most nem túlszolódnak az emberek?
Nem. Én oda a tiszteletes úrékon belül török sanyégni, oda járok vízé, a csapra, náluk még leülök, Dávidkával, máma is elmondtuk a miénket, azt mondja, mit gondolnak nekem, mondom, Dávidka, te olyan büszke vagy. Hát miért azt mondja? Mondom, miért vagy olyan hegyes, én már öreg vagyok. Én 5 éves vagyok, így csinál nekem. És mondom, hát én nem kérdeztem, hogy hány éves vagy. Mondom, azt se tudod, hogy én ki vagyok. Menj el, azt mondja, Anus, te vagy. És nézte a telefonját a tatájának, és mindenki azt nézi ott a kanapénben. Mondom, nem is ismársz, na, de nem is hozok többet. Almát is szoktam vinni, vittem barackot, vettem azt is, vittem 2-3-ot. Mondom, de többet nem is hozok semmit, nem is beszélgetünk. Nem is tudod, én ki vagyok. Tudom, Anus vagy. Mikor jöttünk apukámmal a mezőúton, s ott voltál. Hát ez a mezőút az ennyi. De honnan jutott neki elszívás annyit, és meg lehet kérdezni, hogy a Máze úton jöttünk apukámmal, s ott lakunk. Aztán mentünk törni, kándorunk volt, és mentünk Kalalkába esténként.
Fonóba még járt?
Mindig ott voltunk. Mindig ott voltunk. Tésztünk, tésztát süttünk, hát jó volt.
És itt divat volt, hogy az orsod lehetették maguktól is, hogy puszit kapjanak?
Na, sok, hogy kellett adjunk. Igen, bizony. Sok minden volt. Édesanyám nem ide valósi volt. Ő udvarhályi volt. Ő nem szeretett jönni, menni, de aztán mi hívtuk magunkkal, hogy édesanyám jöjjön. És
van, akivel nosztalgiázzon? Van, akivel az idősekkel megbeszél, hogy milyen volt akkor? Emlékszel, amikor ezt csináltuk, azt csináltuk?
Emivel vagyok még, amennyire. Emivel, Sancsival. Ők még Brassóban is felhívnak, hogy vagyok. Áramlott volt a televízió, ezt a sporttelevíziót ők hozták, ketten felszerelték. Jól vagyunk együtt, felszoktam menni, hogy a vérnyomásomat és megmérjás.
Rendezett itt az udvara, ezt mind egyedül végzi?
Jobb Tibi, amelyik itt az egyháznál kantor, ő szokta nekem a füvetlákhoz állni. A szöllőt azt én meccöttem, meg én kötöztem fel, de úgy lát többet nem.
Miért?
Azért, hogy nem tudok felhallani, mert nagyon szégyűlök. Az eszem az még megvan. Sokszor elmondom. A jó Isten még az eszemét megtartotta, de gyenge vagyok. Gyenge vagyok. Erős.
Más fele annyi idősön se csinál ennyi munkát, mint amennyi tanúsnéni végez naponta.
Dolgozok mind a fát. Felvallgattam a tegnap karcsékkal. Mondta, hogy Anus néni, adja jó Isten, hogy még 10 évig tudjuk magának felvarni a fáját, és mondta, menj el, Karcsi fiam, ilyeniket nem mond, fiam. Hát én akkor annyi idős leszek, mint édesanyám, mert édesanyám 102 esztendős volt, mikor meghalt. Világtalan volt 21 évet. Én rendőztem.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Bodola János a nevem, 82 éves vagyok, 2 éltűen éljük az életünket a feleségemmel. Téli időszakban Brassóban vagyunk, márciustól december elejéig Homorúd Jánosfalván éljük az életünket. Itt van egy kis benvaló, veteményes kerttel, fóliaházzal, méhekkel, tehát van, amivel szórakozzunk.
Miért ez a 2 éltűség?
Így hozta az élet. Én Brassóban dolgoztam 42 évet. A 4 osztály elvégzése után Homorúd Szentpálon voltam betlakásos iskolába, onnan szakiskolába kerültem Brassóba, mivel a munkahelyem is oda kötött, ott éltünk egész, amíg nyugdíjba jöttem, és azután kívánkoztunk, hogy legyen egy kicsit szabadabb életünk itten a természetben, falusi viszonylatban, mert itt nevelkedtünk. Én is, a feleségem is, ő kézdialmási származás, és Brassóba hozott össze az élet.
Vissza a családi birtokra költöztek, vagy ez a benvaló, ahol most beszélgettünk, ezt úgy vették utólag?
A családi ház itten a faluban van, de az el lett adva, én megvásároltam ezt a benvalót. Egyfelől azért is, mert a családi háznál nagyon kicsi volt a kert. A méhekkel nem tudtam annyira foglalkozni, és akartam egy kicsit nagyobb méhészetet. Így rá voltam kényszerülve, hogy nagyobb benvalót vásároljak, és ezt el volt hanyagolva, nagyon 9 évig nem lakott itt senki. Teljes gaz volt, lakhatatlan volt itten, és apránként aztán rendbe tettük, és most nagyon jól érezzük magunkat.
Csak állóméhészete van, vagy szezonban vándorol is?
Nem vándorolok. Annak idején egy ilyen társasban voltunk 3 barát, és a 80-as években akkor vándoroltunk is. De miután szétválott a társaság, én a mélyeimet idehoztam, innen aztán már nem vándoroltam.
Akkor vegyesmézet gyűjtenek a munkásai?
Igen, vegyesmézet. Ritka eset, hogy megtörténik, hogy egy olyan 80%-os tisztaságú akácméz legyen, de ez 10 évben egyszer talán. És volt egy olyan év, amikor nagyon sok gyermekláncfű virág volt, és akkor nagyon érződött. A színén is látszott, és az ízén is az a kesernyés láncfű íz, úgyhogy az egy érdekesség volt, de ez ritkán. És volt még egy év, amikor a mészharmat, de csak egy évben történt meg.
Hány család méhel gazdálkodik?
Mivel már a korom is előre haladott, így lecsökkentettem, úgyhogy most per pillanatilag 16 családom van, de azelőtt volt, hogy 50 is volt, 40, tehát így apránként aztán leépítettem, mert már kicsit sok.
értékesítési gondja van, vagy a jó minőségű mézet keresik a vásárlók?
Most per pillanatnyilag nem is tudok annyit termelni, amennyit megvásárolnának. Már annak idején kialakítottam volt Brassóba egy kutcsaftkört, mivel meg voltak győződve, hogy minőségi mézet adok, ezért még mai napig is sokan a régi kuncsaftjaimból megvannak, és azokat próbálom kiszolgálni, ha nekem nincs elég, akkor appellálok a szomszédhoz, mert tudom, hogy az övé is olyan, mint az enyém, úgyhogy így megoldjuk az ő problémáit is valamennyire, és a kuncsaftokét is.
Akkor önöket nem érinti az importméz, tehát sokat halljuk, hogy az ukrán méz, a brazil méz, kínai tönkreteszi a hazai méhészeket, de akkor ezek szerint, amit termel, azt el tudja adni.
Én abszolút nem érzem. A nagy méhészek mindenki sír, akikkel így beszéltem, hogy eladási problémájuk van, de engem abszolút nem érint ez a dolog.
Miért fogod méhészkedésbe? Türelmesnek kell lenni, sok munka van a méhekkel. Miért választotta?
Álmomban sem volt, hogy én valamikor mészkedni fogok. És az élet úgy hozta, hogy Brassóba lévén a fizetés nem nagyon volt elég, és akkor mindig gondolkoztam, hogy milyen plusz keresetet lehetne még csinálni ahhoz, hogy fizetés kiegészítés legyen. Két barátom jött ezzel az ötlettel, hogy álljunk össze, és kezdjünk mészkedni. Aztán így lett belőlem méhész, de ez is nagyon érdekes, mert elég nagy befektetés volt. Akkor egy olyan 30 ezer lejes befektetést csináltam. Az első kontaktusom a méhekkel, mikor komolyabban kellett dolgozzak, engem úgy össze-vissza csíptek, hogy azt mondtam, hogy amortizálom a befektetésemet, azonnal félbehagyom a méhészetet, mert már nem bírom. De aztán apránként belejöttem a dologba, hogy már nincsen problémám, megszerettem, most szeretetből is csinálom.
Egy idő után életformává válik, tehát nem lehet csak úgy kiszállni belőle, hogy az ember eltervezi.
Már nem is tudnám elképzelni, ha legalább 2-3 család, ha több is nem, de annyi ne lenne itt az udvaron, hogy halljam, hogy zümmögnek, hogy nézzem, hogy hogyan gyűjtik a nektárt, a virágport. Ez egy különleges élmény, amikor olyan szorgosan dolgoznak, a lábuk tele virágporral, ők meggörbülve, mert tele van a tartályuk nektárral.
A medve nem bántja az állományát?
Egyelőre nem tettem fel villanypásztort, innen 100 méterre van egy másik méhész, 4 faluból tartja itten a méheit, nem lakik itten, de itt tartja a méheit, és ott volt, úgyhogy ennek hatására aztán villanypásztort tettem én is, de hozzám nem jött még egyelőre.
Emellett még mivel foglalkoznak? Azt említette, hogy kertészkednek, a szükséges zöldséget megtermelik. Másra jut-e idő, vagy benne kell lakni a gazdaságba?
Hát ez elég nekünk. A kárt akkor, hogy még nem is bírjuk jóformán, úgyhogy minden olyan pontosra kész legyen.
A fiatalabbak jönnek tanulni a méhészkedést, vagy őket más érdekli?
A fiam Kolozsvárt lakik, van egy fiúnokám, őket nem érdekli a méhészet. A lányom pedig Magyarországon lakik, úgyhogy ők abszolút, ugye lányok, nem foglalkoznak ilyesmivel.
Na de gondolom, amikor hazalátogatnak, csak feltankolnak egy időre a mézből, hogy ne kell megvenni ott a kotyvalékot.
A mézkedés nem szeretik, de a mézet igen. Azt elég nagy mennyiségben viszik Magyarba is, és Kolozsvárra is, úgyhogy értük is foglalkozok a méhekkel, mert így legalább van egy ilyen megelégedésem, hogy tudok nekik adni minőségi mézet.
Amikor Brassóban élnek a téli hónapokban, akkor nem hiányzik ez a szabadság, ez a falusi csend, ez a munkás környezet?
2 hónap után már a fejem már ottan bizsereg, már úgy tele van ezzel a városi élettel, hogy alig várjuk, hogy már kitavaszodjon, hogy tudjunk hazajönni Jánosfalvára. Itten egészen másképp van a, nem tudom, a levegő, miért, de az ember itten felszabadul másképpen. Viszonyul az élethez is. Más életkedve van.
Gondolom, hogy itt a szomszédokkal azért még beszélgetnek, ami már városon nem kezd divat lenni.
Sajnos a szomszédok közül már nem sokan vannak, de van egy nagyon kedves szomszéd, a Kelemen család, velük nagyon jó viszonyban vagyunk, lennebb lakik a Máté tiszteletes, és még vagy 2 család, akikkel tartjuk a kapcsolatot, de ők fiatalabbak, mint mi.
Time.
Vasár Lemér vagyok, Komorúdi János falvi lakos, 64 éves gazdaember.
Mekkora ez a gazdaság?
Hát az nem kicsike, de nem is nagy. Kénozzuk.
Mekkora területen gazdálkodik?
200 hektár, bérölt főd, vett főd, tanácsból ki bérölt főd, úgyhogy főd elég van.
Akkor azt jelenti, hogy van hozzá a szerszám is, mert ekkora területen nem lehet kapálgatni.
Három pajadot nyertünk meg, pályám részére, mert a fiatal gazdákra lehet ezt csinálni.
És mivel érdemes foglalkozni?
Nem tudjuk, hogy lesz-e jövője, vagy van-e, de még most sem menjünk jófelé. Állattenyésztéssel foglalkozunk, szarvasmorró, húsmorrák vannak, tejelőmorrák.
Melyiket keresik jobban?
A tejet keresik, csak nem fizetik meg. Most fizetik minden hónapban. Keresik a húst is. Jönnek ezek a felvásárlók, a bellérők.
És van, amikor csak úgy el kell pocsékolni, meg éppen szükséges, hogy eladjon belőlük?
Hát, amikor pénzre van szükség, akkor muszáj eladni. Most milyen szarosság van, takormánnyal, meg lát, hogy baj lesz, ma a legelő, meg van sülve, lát még erre, de nem tudom.
Mekkora ez az állomány összben?
200 szaros marra, ez mindenféle. Van hús marra benne, tejelő marra, bornyuk. Ezt nem egyedül csinálom, hát a fiam nincsen itthon, elment Dániába, de a vajám hazajött mellém állott. Próbáljuk csinálni, na.
Az etetés, a ganél kihordás, ez már gépesített?
Hát gépesítve van, úgyhogy szabad tartalma vannak, gépek vannak, és úgy kihordjuk.
A vadak nem támadják őket, vagy még eddig megúsztak?
Medve van, mert vadász vagyok, láttam medvét, de nem olyan veszélyes, csak ilyen hagyjászó medvék, kicsikék, úgyhogy még a kárba nem jött be, kárt mellett a patakba látom, de kárt nem csináltak még. Úgyhogy itt a medvével még nem volt bajunk.
Összetudnak fogni a gazdálkodók, vagy most mindenkinek megvan a felszerelés, és amikor ideje van, akkor végzi a tennivalókat?
Nem lehet, mert mindenkinek van dolga elég, és az mezőgazdaság olyan, hogy egyszerre kell mindenki, mikor az idő engedi, akkor kell. És akkor mindenki hajtsa magát, fuss, szalocs, csináljuk, ahogy lehet.
Emellett még mivel lehet foglalkozni, vagy ez egész emberes?
Egyébben itt most már nem foglalkozunk. Valamikor bút is volt, de a falu kicsikás, nem mennyi.
De hallom, hogy jár ide a mozgóbolt.
Igen, jött a mozgóbolt örökké, és akkor nem volt mi se gyarapítani, se bővíteni. De kicsik amúgy a falu, százan nem vagyunk a faluba, úgyhogy nincsen nagy mire számítani. Abból nem lehet megélni.
Hogyha itthon maradtak, azt jelenti, hogy látott jövőt az itthon létbe is.
Esztergás voltam, kombinálban dolgoztam, a szemetgyárnál, az a szemetébe dolgoztam, a kocai mezőgazdasági gépállománynál, és aztán akkor a földet, hogy visszadtak, akkor Európán gazdember, úgy hazakerültünk is. Gondoltam, hogy lesz jövője, de csak rossz elé menjünk mindig. Szeretem, csinálom, de én azt mondom, aki nem fogott eddig neki, az ne fogjon neki. Aztán, hogy mi lesz a vége, csak ígérgetés, javulás ebből nem lesz. Táját csúfolkodnak, egy láj 65-ban is két lesz táján nem lehet piacra menni, ahol nem lehet családot tartani is megélni.
Sok a baj, de ahogy a szemén elnézem, ez fel nem adja, amíg bírja, ezt csinálja.
Hát, tőlem az általig aztán, aki hátra az ajtót becsukik, azt mondta Viriki, hogy...
És akkor azt jelenti, hogy a veje is majd fogja továbbvinni, mert annyira beleszokik, hogy tudom, ő sem tudom, biztos, hogy ott hagyja.
Városról jött haza, csináljas, akarjas, nincs is baja, volt, csak ha nem leszek, vagy lesz-e jövője, vagy fogja-e bírni, vagy fogja-e szeretni, mert van egy fias, van két lánya, a fia ő nem fogja csinálni, mert sportoló akar lenni, futballista akar lenni, úgyhogy azok nem fognak fájni. Szép munka, aki szereti, ő senki ezt csinálták, csak akkor valahogy másképp volt, akkor se gazdagodtak meg ebből. De én ezt nem hagyom abban, mert most már nincs is mi az ezzel kezdeni. Remélem, hogy amíg a Jóisten éltet, addig ezt tudom csinálom, és aztán valami lesz vele.
Önök a Falu Világa című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Brassó megyei Homorod János falván készült riportösszeállításunk második, befejező részét hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.